Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, 50. vasárnapján. Ugye mit jelent az, hogy 50. vasárnapja van? Így van, körülbelül 50 napra vagyunk már a húsvéttól, tehát a tekintetünk már nem a karácsonyt látja, ami mögöttünk van, hanem előre tekintünk a húsvét felé, ami húsvét minek az ünnepe? Jézus feltámadásának, amire ugye azért volt szükség, mert ő szenvedett és meghalt a Golgotai kereszten. És a mai igénk 50. vasárnapjának az evangéliuma, Lukács evangéliuma 18. fejezetéből, a 31. versből, Jézus így szólt a tanítványokhoz, íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az emberfiáról megírtak. Tehát el fog hangozni most nem csak a köszöntés során, hanem majd a bevezető oltári szolgálat során is a kijelölt igében, hogy Jézus felhívja a tanítványai figyelmét arra, hogy tekintsünk Jeruzsálem felé, hiszen az emberfiának oda kell adnia az életét a bűnös emberért, és ez fog hamarosan megtörténni. És erre az útra, ennek az átgondolására hív minket az Isten, ezen a vasárnapon is. És a Zsoltár pedig, ami szintén elhangzik majd a bevezető oltári szolgálat során, a 31. Zsoltár 3. verse, légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam. Az embernek a fohásza. Annak az embernek a fohásza, aki tudatában van a maga esendőségének, bűnös voltának, kiszolgáltatottságának, és kiállt az Istenhez, mert tudja azt, hogy egyedül az Isten tud rajta segíteni. Hát ezen a vasárnapon erre is hív minket az Isten, hogy legyünk tudatában ennek, de legyünk tudatában annak is, hogy van segítség, hiszen az Isten a mi erős várunk, kősziklánk, úgyhogy kiálthatunk hozzá segítségért. Így legyen áldás ezen a mai Isten tiszteletünkön, az evangélikus énekeskönyvből énekeljük ma az énekeket. A kezdő énekünk a 280-as számú ének.
Itt az Isten közül, jelentek őt imádni, ó, dolattal elé állni. Szent a jelenléte, minden csendre térve, ő előtte bújjon. Oh,
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Légy erős kősziklám, és váram, én Istenem. A Te nevedért vezess, és gondozz engem. A Te kezedbe ajánlom lelkemet, Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Vigadozom és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre. Most énekeljük a hármas liturgiát.
Dicsőség az Úr Istennek, Fiúnak és Szentléleknek. A teljes Szent háromságnak egyetlen hatalmasságnak.
Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a Te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Kérlek téged, Istenemet, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szívet hozzá.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicséret, dicsőség, a menny és föld Istenének, örökkön, örökké, zengjen néki hála ének, ki
imádkozzunk. Urunk, hallgasd meg kegyelmesen könyörgésünket, szabadíts ki minket bűneink bilincseiből, és őrizd meg minden gonosztól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a Szent Igét, amelyet egyházunkban 50. vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 31-től a 43. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumának 18. fejezetéből olvasom, a 31. verstől. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak! Jézus ezt mondta neki, láss, a te hited megtartott téged! És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És most az ige hirdetésre készülve a 331-es számú éneket énekeljük.
Kidulgált, mint az Úrra hagyja, és benne ízik szüntelen. Azt ő megőrzi és megtartja, sok földi
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki számunkra, és amit megírva találunk a Példabeszédek könyvében, a 9. fejezet 10. versében a következőképpen. Tehát a Példabeszédek könyvéből a 9. fejezet 10. versét olvasom. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az első kérdés, amit szeretnék feltenni a testvéreknek, és szeretném kérni is, hogy válaszoljanak, hogy arra a kérdésre, hogy ki a bölcs, arra milyen választ adnánk? Ki a bölcs ember? Aki bízik az Úrban, igen. Egyéb, most ezt már mindjárt rövidre zártuk. Ne zárjuk mindjárt rövidre, hanem kicsit kezdjük távolabbról ezt a kérdést. Tehát, hogyha mondjuk tegyük fel azt, hogy beszélgetünk az utcán hétköznapi emberekkel, és egyelőre még a hétköznapi élet dolgaiban próbálunk meg definíciót alkotni, akkor mit mondanánk arra, hogy ki a bölcs? Kire mondjuk azt, hogy na, ez egy bölcs ember? Meg tudjuk ezt fogalmazni. Milyen ember az, akire azt a címkét mondhatjuk, hogy bölcs? Vagy van ilyen egyébként, ilyen ismerősünk, aki úgy, ha ezt mondom, hogy bölcs, akkor úgy megjelenik az ő arca előttünk, akár olyan, akit most ismerünk, akár olyan, akit valamikor régen, mondjuk fiatalkorunkban, gyerekkorunkban ismertünk, és őt úgy ismertük, hogy na, ő egy bölcs ember, vagy egy bölcsasszony volt. Van ilyen az életünkben? Van-e ilyen? Vagy tudunk-e így? Nincs? Ennyire? Kihalt a bölcsesség már a mai világon, ne szórakozzunk már. Na, van! Na, jó, van, megnyugodtam. Nekem a dédmamám jutott egyébként eszembe. Ő volt ilyen bölcsasszony, sokan így tartották őt. Na, mi volt a mami, te mondtad, hogy van? Mi a jellemzője annak, hogy valaki bölcs? Miben látszik a bölcsesség? Azaz. Tehát mindenképpen valami gyakorlati dolog, tehát semmiképpen nem csak elméletről van szó. És ugye ilyen szempontból fontos különbséget tenni a bölcs, meg mondjuk az okos ember között, mert most lehet valaki okos, de nem biztos, hogy bölcs. Tehát attól, hogy elméleti tudása nagyon nagy valakinek, az még nem biztos, hogy bölcs. Mert a bölcsesség az mit jelent? Hogy az élet dolgaiban olyan rálátása van, valahogy úgy össze tudja rakni, alkalmazni tudja a dolgokat, ami sokkal több, mint tudás. Tehát az valami alkalmazott okosság, vagy nem tudom én, valami ilyesmi, nem? Tudunk más definíciót megfogalmazni? Jártassága az élet gondjainak a megoldásában. Mi a feltétele, hogy valakinek legyen ilyen jártassága? Mi a feltétele ennek? Át kell élnie, tehát kell, hogy legyen, tehát csak olyan dologba tud valaki bölcs tanácsot adni, amit személyesen megtapasztalt? Aha. Lehet olyan, hogy ő maga élte át, lehet olyan, hogy csak látta, tehát mások életébe is le tudta vonni a tanúságokat, ugye a nagy összefüggésbe elhelyezni. Nagyon fontos az, amit Kati néni is mondott, hogy legyen meg a jó indulat az emberek felé, tehát abszolút olyan szándékkal közelítsen az embereknek, hogy hasznára akar lenni az embernek. Tehát ha önző valaki, aki csak saját magával van elfoglalva, az biztos, hogy nem fogják soha bölcs kategóriába sorolni. János bácsi mondta a jártasságot. Azaz, nagyon jó, ugye az érzelmeink azok nagyon el tudnak vinni minket, és be tudnak szűkíteni bizonyos korlátok közé. A bölcs ember az, aki mifelé tud emelkedni? A szubjektív dolgok is, tehát az indulatok, érzések, szubjektivitás, de még inkább a saját, igen, és a bizonyos nézőpontnak a korlátain. Tehát ugye az a kicsit az, hogy mondjuk mit tudom én, van egy labirintus, amiből ki kell találni, és hogyha én csak azt a részt látom, mert benne vagyok a labirintusban, ami abból a nézőpontból látható, akkor nem biztos, hogy megtalálom a kiutat. De ha úgy vagyok ott a labirintusnál, hogy fölülről látom az utakat, tehát egyfajta ilyen felülről való látás jelent a bölcsesség. Tehát így értettem ezt, hogy nem csak az érzések, nem csak a szubjektivitás, nem csak egy nézőpont, hanem ez a rálátása van az élet nagy dolgaira, összességére. Na és akkor így érkezzünk meg, tehát kibontva ezt, hogy tulajdonképpen ezt jelenti a bölcsesség, hogy hol a forrása vagy, hogy tudjuk igazából, kinek lehet igazából bölcsessége, hát annak, akinek az Úrral kapcsolata van, mert azért aki csak emberi forrásból tájékozódik, az azért mindig valamilyen szinten korlátozottabb, mint az, aki magasabb forrásból az Istentől tájékozódik. Na most ez akkor azt jelenti, hogy mindenki, aki hívő, bölcs? Hát a hívő ember Isten forrásából tájékozódik, nem? De nem biztos, hogy megérti. Így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Ahogyan azt sem mondhatjuk, hogy aki megöregedett, az biztos, hogy bölcs. Mert ezt is szokták mondani, hogy hát az öreg ember már tapasztalt ember, és egyébként sok mindenben tényleg igaz, hogy nagyobb bölcsességgel tud megnyilvánulni, de önmagában a kor az nem automatikusan jelent bölcsességet. Ugyanígy önmagában az, hogy valaki hívő, az még nem jelent automatikusan bölcsességet. Lehet, hogy összekapcsolódik, hiszen ha az Istenre figyel, és az Istentől kap ilyen rálátás dolgokra, akkor megvan a bölcsessége, de nem automatikusan. Na, visszatérve még a kérdéseimhez az elejére. Milyen testrészhez kapcsolódik a bölcsesség? Na? Én arra számítottam, hogy a testvérek a fejet fogják mondani rögtön, és akkor mindjárt mondtam volna, hogy hát azért, de hát a szívet mondták. Egyébként alapvetően a szívhez. A fej az már másodlagos, a szívhez kapcsolódik. A Bibliában egyébként többször is szerepel ez az összekapcsolat, vagy hát ez a szókapcsolat, hogy bölcs, szív. Meg hogy milyen, tehát a bölcsességgel kapcsolatban, hogy a valamilyen szív. És nyilván az kihat a gondolkodásmódra, a cselekedetre, de hogy valahol innen belülről indulnak ezek a dolgok. Tehát nem a szem, nem a fej, az már a második lépés. Az első, hogy milyen az embernek a szíve. A Zsoltárok könyvében például a 90. fejezet 12. vers, az így hangzik, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy ahogy megéljük az életnek a dolgait, ahogy járjuk az életutunkat, azt úgy éljük meg bölcs szívvel, ugye Istentől kapott rálátással a dolgokra, hogy aztán az az utunk tényleg az Istenhez érkezhessen meg a végén, és ne azt kelljen a végén mondani, hogy mindenhol jártam, csak a helyes úton nem. Én azt hittem, hogy jó úton járok, de igazából pusztulásba visz az egész életem. Tehát a bölcs szív az ahhoz kell, hogy a helyes úton, az Isten országába, az Isten teljességébe megérkeztessen az ember. Vagy a másik ilyen a példabeszédek könyvéből, ugye a 9. fejezetből volt most ez az ige, a következő fejezetben, a 10. 8. versben olvassuk, a bölcs szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik. Tehát a bölcs szívű ember, aki az Isten parancsait szem előtt tartja, arra figyel, ugye az ellentéte a bolond beszédű, amelyik csak magyaráz össze-vissza, csak értelme nincs az egésznek, az meg bukdácsol. Tehát itt is a bölcs szív kerül előtérbe. Aztán mi van akkor, hogyha nincs bölcsességünk? Mond-e valamit erről a Biblia? Így van. Jakab levelében ezt olvassuk. Az első fejezet 5. versében. Ha valakinek nincs bölcsessége, hát kérjen. Néma gyereknek anyja se érti a szavát, ugye? Ilyen mondásunk is van. Hát, hogyha nincs bölcsességed, és te felismerted azt, hogy nincs, de szükséged lenne rá, hát menj oda a mennyei atyához, és kérd tőle a bölcsességet, és ő fog neked adni. De hittel kérje, ne kételkedve, hittel kérje az Istentől. Na és akkor megérkeztünk ahhoz, ami úgymond az alapozása ennek a mai prédikációnak, hogy melyik az a két legismertebb történet a Bibliában, ami a bölcsességhez kapcsolódik. Egy ószövetségi, meg egy újszövetségi. Melyik az ószövetségi? Az iskola példája a bölcsesség témának. Valaki már susog, az jó lesz. Melyik? Salamon, így van. Egy királyok háromban, Salamon, Dávid fia, trónra kerül, ugye megörököl egy nagy országot, Isten népét kell vezetnie, de nem csak egyszerűen, hogy vezetnie kell Isten népét, hanem tényleg egy nagy országot örököl, fiatal ember, és megjelenik neki Isten álmában, megszólítja őt, és azt a kérdést teszi fel, hogy bármit kívánhatsz, mit szeretnél. És akkor Salamon mit kér? És így fogalmaz, hogy bölcsességet kérek? Máshogy fogalmaz az ige. Na, ki emlékszik rá, milyen szívet kér? Engedelmes szívet, ez az. Tehát azt mondja, te tulajdonképpen bölcsességet kér, és utána szó van erről, hogy mivel ezt kérted, és ő a bölcs király, tehát hogy a bölcsességéről ismer. Tehát a bölcsesség definíciója akkor ezek szerint, itt a salamoni megfogalmazásban, az Istennek engedelmes szív. Tehát azt ismeri fel Salamon, és azért ez már egy bölcs meglátás egyébként részéről, hogy itt vagyok fiatal emberként, tapasztalatlan vagyok, a szándékaim megvannak, de nekem itt egy olyan feladatban kell helytállni az Isten népének királyaként, amire én kevés vagyok egyedül. Az én apám Dávid nagyon nagy dolgokat tett az Úr munkájában, én ehhez kevés vagyok egyedül, hogy Uram, segíts rajtam. És hogy segíts rajtam? Adj nekem olyan szívet, amelyik bölcs szív, amelyik engedelmes az Istennek, amelyik felismeri az Isten akaratát, és tud az Isten akarata szerint cselekedni. Szóval ennek a történetnek az alapján, meg ez jön elénk megint nagyon hangsúlyosan, hogy tehát a szív kérdése, a bölcsesség, az Úrtól kapja az ember, és hogy tulajdonképpen engedelmességet jelent. Az Isten akaratának a felismerését, és az annak való teljes ráhagyatkozást, engedelmességet. Na, mi az új szövetségből a klasszikus történet a bölcsességhez? Tudja valaki? Az még a Salamon, az az ószövetség, hogy egy konkrét példa, jön az két anya, és akkor melyiké az élő gyerek. Nem, új szövetség. Jézus beszél a bölcs emberről, meg a bolond emberről. Azaz, aki építkezik, és mind a kettő építkezik, és mind a kettő mit épít? Házat. És mitől lesz bölcs a bölcs, és mitől lesz bolond a bolond? Az alapozástól. Hogy a bölcs ember a házát sziklára építi, kősziklára alapozza, és akkor majd, ha jönnek a viharok, akkor nem tudják összedönteni a házát. Ugye Jézus ezt mivel kapcsolatban mondja ezt a példát? Az élettel kapcsolatban, hogy mire alapozzuk az életünket? A kemény alapra, a kősziklára, ami megmarad minden viharban is, és mi ez az alap? Maga Jézus Krisztus. Tehát nem egyszerűen csak milyen anyagból van az az alap, hanem ki az az alap, maga Jézus Krisztus. Azt mondja Jézus, hogy a bölcs ember megfelelő alapra építi a házát, és a bölcs ember az, aki megfelelő alapra őrá építi az egész életét. Az fog bölcs szívvel számlálni a napjait, és megérkezni a végállomáshoz, aki az Istenre, az Isten szavára, az Isten útmutatására, az Isten testélet igéjére, a megváltó Krisztusra építi az életét. Aki pedig ezt nem teszi, az bolond. az balga, hiszen annak, ha jönnek a viharok, jönnek a megpróbáltatások, a nehézségek, össze fog omlani az élete, mert nincs meg az a stabil alap, amire építkezhetne. Na ez a kiinduló pontja ennek a mai igének, drága testvérek, ami ugye, hogy is hangzott? Most visszatérek újra az alapigéhez. Példabeszédek könyve, 9. fejezet, 10. verse, a bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. Na mi az üzenet akkor mindebből, ha ez a mondat van most kijelölve nekünk alapigeként a bölcsesség témában? Hát először is az, hogy a bölcsesség és az Isten félelem összekapcsolódik. Amit ma mi mindjárt az elején mondtál, csak mondtam, hogy ne lőjük le mindjárt az elején a poén, hanem nézzük meg a tágabb összefüggését ennek az igének, de tulajdonképpen ez a lényege ennek a mai alapigének, hogy a bölcsesség és az Isten félelem szorosan összekapcsolódik egymással. Hogy az igazi bölcsességnek a forrása, az mindig az Istennél van. És ugye nem automatikus ez, amit mondtam is az elején, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor minden hívő ember bölcs, de az igen, hogy az igazán bölcs ember, az biztos, hogy hívő. Tehát aki az Istentől, az ő felülről való bölcsességéből merít, és annak alapján tudja megfogalmazni a tanásait, a megszólalásait, a rálátásait a mindennapi emberi élet dolgaira. Na és akkor az első üzenet ebből az az, hogy a bölcsességnek van kezdete. Ugye így volt a mondat, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Tehát van a bölcsességnek kezdete. Tehát senki nem úgy születik, hogy övé a bölcsesség. Senki nem kész állapotban van, hanem van egy folyamat, amin az Isten keresztül viszi az övéit, és ennek a folyamatnak az eredményeként megajándékozza a bölcsességgel. Tehát kapja az ember a bölcsességet. És mi kell ehhez, hogy az ember megkaphassa a bölcsességet? Hát az a kiinduló pont, hogy én felismerem azt, hogy nincs. Ahogy Salamon, amikor az Isten megszólította, és azt mondta neki, hogy kérhetsz tőlem bármit, akkor Salamon rögtön megfogalmazta azt, hogy én még fiatal vagyok ehhez a feladathoz, és tapasztalatlan, kevés az, ami nekem van, én ebben nem tudok helytállni, és szükségem van, Istenem, a te segítségedre. Ez a kiinduló pont, és itt kezdődik az, hogy valaki megkaphassa az Istentől felülről a bölcsességet. Felismerem azt, hogy kevés, ami nekem van, amit én tudok saját magamtól, saját erőmből elérni, de van valaki, akinél minden megvan, minden lehetőség, és aki mindent tud tökéletesen, aki felülről látja a dolgokat, aki azt a labirintust, ami az élet, és amiben én benne vagyok, felülről látja, a nagy összefüggést látja, nem csak az én életemet, meg az én környezetemben élők életét látja, hanem az egész teremtettséget, az egész világot látja felülről, és ez a valaki, a mindenható Isten, a menny és a föld teremtője, a Szent, a mindenható. Vagyok én, a magam hiányával, és van ő, a maga teljességével. És ott kezdődik a bölcsesség, amikor valaki ezt felismeri. Hány embernek megy tönkre azon az élete, hogy nem akarja beismerni a maga állapotát, hanem előadja a semmit is, hogy bezzeg az mennyi van, és nevetnek rajta mások, vagy szenvednek miatt a mások, vagy megvetik emiatt mások. A bölcsesség kezdete, a kiinduló pont az mindig ott van, hogy én meglátom azt, hogy nekem mekkora a hiányom, a kicsiségem, és milyen nagy az Istené, és tekintek föl, és nyújtom a kezem, és hittel kérem, hogy adj nekem Istenem, és megkaphatom ajándékként az Istentől. Itt kezdődik a bölcsesség. Ezzel a önmagamra és felfelé nézéssel. És aztán mivel folytatódik? Bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Mi az, hogy az Úrnak félelme? Hát nem az, hogy félek az Istentől. Az Úr félelme az Úrnak a tiszteletét jelenti. Az Úrnak a szeretetét jelenti. Azt a fajta kapcsolatot az Istennel, hogy én tudatában vagyok annak, hogy milyen fantasztikus az Isten, hogy mennyire szeret engem az Isten, de nem haverom az Isten. Nem barátom az Isten, akivel leülök egy, mit tudom én, mit kvaterkázni. Nem. Az Isten, Szent Isten, mindenható Isten, hatalmas Isten. És az fantasztikus, hogy ő lehajol hozzám az én szintemre, hiszen Jézusban ezt tette meg, hogy lehajolt emberré lett, de az Isten nem egy szinten van velem. És az Isten félelem az ezt jelenti. Ennek a tudatát, és az ebbe való beleremegést, amikor én úgy tudok az Isten elé menni, hogy megrendül a lelkem ebbe, hogy Uram, Te mennyire fenséges vagy. Ilyen hatalmas, mire vagy képes, hogy hegyeket tudsz megmozdítani, és mégis mennyire szeretsz engem. Az Isten félelem ezt jelenti. Ennek a felismerését, és az ennek a hatása alá kerülést. És itt kezdődik a bölcsesség. Mert megint csak az Isten nagysága kerül előtérbe. Az Isten kerül előtérbe. Az a plusz, ami az Istennél van meg egyedül, az kerül előtérbe. És az tud hatással lenni az én szívemre, hogy bölcs legyen és engedelmes. És az Istenre figyeljen és hozzá kiáltson. És itt kezdődik a bölcsesség. Hogy meglátom az Isten nagyságát és fenségét, és nem csak a magam érdekei szerint tekintek az Istenre, hanem magasabbra látok. És mire gondolok ezzel? Hogy nem úgy nézem az Istent, hogy én mit várok el tőle, mintha az Isten azért lenne, hogy az én igényeimet kiszolgálja. Hát régen rossz, ha erről szól az én keresztény életem, ha csak erről szólnak az imádságai, meg az Istennel való kapcsolatom, hogy akkor mit tegyen meg nekem az Isten, mint valami csicska úgy ugráltatjuk, vagy ugráltatják sokan az emberek, akár imádságaikban az Isten, mert így tekintenek rá. Nem ilyen az Isten. Az Isten nem azért van, hogy engem kiszolgáljon, meg hogy nekem jobb legyen az életem, hanem az Isten ennél sokkal magasabban van. És az micsoda kegyelem, és micsoda ajándék, ha az Isten veszi magának a fáradtságot, mert akkora szíve van, hogy megkönnyörül rajtam, és kiszolgálja az én igényeimet, és válaszol az imádságaimra. Adjak hálát érte, ha az Isten így viszonyul hozzám. De én nem tekinthetek így az Istenre. És a bölcsesség ott kezdődik, hogy nem így kezdek tekinteni az Istenre, hanem látom őt magasabban, az ő magasabb terveit és céljait. Azt, hogy ő a mindenható. Azt, hogy ő a szent. Azt, hogy neki minden a kezében van. Azt, hogy én egy porszem vagyok, és mégis szeret engem, és ott tart az ő tenyerében. És hogy az ő szentsége és tisztasága félelmetes. És én esendő, bűnös ember vagyok, és mégis Jézus miatt ő nem fúj le a tenyeréről, hanem fölemel, magához ölel, és célt ad az életemnek, olyat, ami örökkévaló cél, az üdvösségnek a célja. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. És a záró gondolatom ehhez az igéhez, hogy testvérek, ez a mondat kire mutat? Jézus Krisztusra, a kősziklára, a kezdetre, Hiszen kezdetben, amikor Isten teremtette az eget és a földet, Jézus már ott volt. 9. fejezetből van példabeszédek könyvéből ez az ige. A 8. fejezet végén mit olvasunk? Hogy a bölcsesség azt mondja magáról, hogy már a kezdeteknél is ott voltam, amikor a hegyek formálódtak. Jézusról beszél itt a Salamon. Nem tudja, ő még ezt nem tudja így kimondani, nevesíteni, de az Isten bölcsessége Jézus Krisztusban nyilvánult meg. Kolossé levélben mondja is ezt Pál apostol, hogy Krisztusban van a bölcsesség és az ismeret minden titka elrejtve. Ez az ószövetségi mondat, ami emeli a mi tekintetünket az Isten felé, és engedelmes szívre hív bennünket, Jézus Krisztusra, az Isten egyszülött fiára mutat. És mire hív? Hogy a valódi ismeret legyen a miénk. Az Isten ismeret. Az Isten szívének a megismerése. Az Isten szándékainak, gondolatainak a megismerése. Ami egyedül Jézus Krisztus által lehetséges. Hiszen aki látja Jézust, az látja az Atyát. És erre hív 50. vasárnapja, Jézus meglátására, arra az életre, amit Jézusban kaphatunk meg, annak a meglátására, hogy kevés vagyok én egyedül, nekem onnan felülről van szükségem, az Istentől arra, amit egyedül ő tud megadni. És mi volt a lekció? A vak meggyógyítása. Jézus bejelenti a szenvedését már 3. alkalommal a tanítványainak, és elindul Jeruzsálem felé. És Jeruzsálem felé menet, az utolsó nagyváros, amin keresztül halad Jerikó, és ott Jerikóban egy vak, amikor meghallja, hogy a názáreti Jézus itt van, akkor elkezd kiabálni. Dávid fia, könyörülj rajta! És amikor el akarják hallgattatni, nem érdekli, hogy ki akarja elhallgattatni, ő még jobban kiáltoz, Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam. És oda kerül Jézus elé, aki megkérdezi tőle, hogy mit akarsz, mit tegyek veled, és azt mondja, hogy Uram, hogy lássa. És Jézus meggyógyítja. Láss, a te hited megtartott téged. Ez a vak, a bölcsesség iskola példája. Mert meglátja azt, fizikai vaksága ellenére, hogy Jézus a megváltó, a szabadító, az egyetlen, aki tud az ilyen nyomorulton segíteni, mint amilyen ő. És meglátja azt is, hogy most van lehetőség. Most van lehetőség. Ne szalasszam el ezt a lehetőséget. És zárójeles megjegyzésem. Mi lett volna, ha ő akkor elszalasztja ezt a lehetőséget? Mikor kapott volna legközelebb? Akkor már mindegy, ha már feltámadáskor. Mikor? Soha. Mert Jézus úton van Jeruzsálembe, a Golgotai kereszt felé. Ez az utolsó alkalom, hogy ő beteszi a lábát Jerikóba, földi élete során. Ha kimegy Jerikóból, onnantól kezdve többet jerikói Jerikóban ő utána nem kiaválhat. Ha az a vak akkor elszalasztja a lehetőséget, többet nem kapott volna lehetőséget, akkor úgy hal meg, hogy elszalasztottam az egyetlen lehetőséget, hogy az életem helyreálljon. De ő meglátta lelki szemeivel, a szívével, hogy itt van a Krisztus, és kiáltott hozzá. Testvérek, erre hív minket ez a mai vasárnap. Ilyen bölcsességre, hogy lássuk meg elveszettségünket, kiáltsunk Krisztushoz, és kérjük el tőle azt a bölcsességet, amire szükségünk van, hogy az életben eligazodjunk. És nem biztos, hogy olyan szinten, hogy majd másoknak adjunk tanácsot. Elég az, ha magunk, a magunk dolgaiban tudunk majd bölcsen dönteni. És ezt az Isten meg tudja adni, ebben meg tud minket erősíteni. És most ez az ige, így 50. vasárnapján, én azt gondolom, hogy erre hív minket. Hogy legyünk bölcsek, legyünk hasonlóak a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. és ne legyünk olyan balgák, hogy ezt nem tesszük meg. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük, hogy Te magad vagy a bölcsesség, és hogy mi hozzád kiálthatunk. Köszönjük, hogy felismerhetjük és beismerhetjük hiányainkat, rászorultságunkat, és kérhetjük a Te segítségedet. Te azt ígérted, hogy aki kiált hozzád, azt meghallgatod, és azt is, hogy aki hittel kér tőled bölcsességet, annak azt Te megadod. Kérünk most Téged, Urunk, adj nekünk bölcs és engedelmes szívet, amely Téged lát és benned bízik. Amen. És akkor most a 283-as ének harmadik versét énekeljük, a Jézus a Te beszédet kezdetű énekünket.
Jézus a Te beszéden, Te
Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden 18 órakor női kör lesz a kisházban. Szeretettel várjuk az asszonytestvéreket, a türelem még a témánk. Azt is várjuk szeretettel, aki úgy érzi, hogy ebben még fejlődnie kell, azt is, aki úgy érzi, hogy ebben már élen jár. Isten igéje nagyon sok mindent tud tanítani nekünk erről. Csütörtökön 18 órakor bibliaórára várunk szeretettel mindenkit, az útmutató aznapi igéit fogjuk majd együtt tanulmányozni. Pénteken 18 órakor ifjúsági órát tartunk, reménység szerint meg lesznek a fiataljaink, most ugye ott vannak Pilis Csabána az ifi hétvégén, reménységünk az, hogy sok áldást élnek át, hogy Isten tud munkálkodni az ő szívükben, és hogy majd ahogy hazajönnek, akkor a gyülekezet számára is tudnak áldás lenni mindazzal, amit ott tanultak és átéltek. Jövő vasárnap szeretettel várjuk a testvéreket istentiszteletre, gyerekórát is szeretnénk tartani, reméljük, hogy meg lesznek a gyermekek is, mindenkit várunk nagy szeretettel, tehát jövő vasárnap. Bátorítom a testvéreket arra, hogy szóljunk, hogyha lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van igényünk. Szeretném most is felhívni a figyelmet arra, hogy februárban már készítettem egy olyan kis szórólapot, amin a februári alkalmaink szerepelnek, ami most már kikerül a hirdetőtáblára is így, dátumok szerint lebontva. Ezt azért készítem, hogyha van olyan a környezetünkben, akit szeretnénk hívni ezekre az alkalmakra, akkor a hírlevelet is vihetjük neki, illetve ezt a szórólapot is, hogy akkor be tud csatlakozni egy olyan időpontban, ami neki megfelelő. Jövő héten, szombaton lesz egy alkalom, amire szeretném kérni, hogy a testvérek imádságban hordozzák. Tisza Szent Mártonban, ami arra Záhony felé található, bár a testvérek ezt lehet, hogy jobban tudják, tartják jövő héten az ökumenikus imahétnek az alkalmait szerdától vasárnapig, és erre én is kaptam meghívást, tehát szombaton lesz majd evangélikus igeszolgálat. Nagyon érdekesen alakul, mert mondták itt a kisvárdai baptista lelkipásztor testvér és a metes lelkipásztor testvér, hogy ők is mennek erre a Tisza Szent Mártoni alkalomra, úgyhogy kisvárdai lelkészek, akkor úgy látszik, hogy ott külön kapunk most feladatot, és nagy a reménységünk, a református lelkész hívott, az ottani gyülekezetben lesznek ezek az imaheti alkalmak. Én szeretném kérni a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban ezt is, illetve azt, hogy itt a térségben a különböző helyekkel így kapcsolatba kerülünk, keressük az Isten vezetését, hogy Isten esetleg hol akarja, hogy többször is megjelenjünk, vagy szeretne ránk lelkeket bízni, akikkel foglalkozhatunk. Kérem, hogy hordozza ezt a gyülekezet imádságban. imádságba. Most így konkrétan a Tisza Szent Mártoni ökumenikus imahetet. És még egy alkalom, amit ugyan még messze van, de mivel jövő héten cserés vasárnap van, utána laikus vasárnap van, és akkor nem is leszek itthon, és én szeretném ezt azért hirdetni a testvéreknek, ezért szeretném már most mondani, hogy március 8-án, amikor a születésnapos köszöntős úrvacsorás alkalmunk van, az lesz a gyülekezetünkben a szuplikáció alkalma. Tudja valaki, hogy mi az a szuplikáció? Micsoda? Teológus hallgatók, akik ugye készülnek az egyetemen a lelkipásztori szolgálatra, kimennek gyülekezetekbe, tartanak egy istentiszteletet, mármint hogy ők szolgálnak az igehirdetéssel, találkoznak a gyülekezettel és a lelkésszel, és van lehetőségük beszélgetni, hogy ezáltal gyakorlati tapasztalatot szerezzenek. És a mi gyülekezetünkben azt a rendet alakítottuk ki, hogy egyik évben nyírteleket ajánljuk meg szuplikációs lehetőségnek, abban az évben a gasvasárnap, tehát az egyházmegyében a szószék csere van a másik helyen, következő évben pedig fordítva. Tehát ebben az évben a gas szószék csere az majd nyírtelekkel lesz, szuplikáció pedig nálunk lehet, és jelentkezett is egy teológus hallgató, akit nagy szeretettel várunk, beszéltem már vele a héten, nagyon nagy lelkesedéssel készül ide hozzánk jönni, és úgy az fogalmazódott meg bennem, szombaton este már meg fog érkezni, tehát arra lesz lehetősége, hogy a lelkésszel beszélgessen így az egyház dolgairól, de hogy mennyire fontos lenne, hogy a gyülekezeti tagokkal is legyen lehetősége kötetlenül szót váltani, hogy a március 8-i istentisztelet után szeretnék egy szeretett vendégséget, tehát hogy mara, aki teheti, a számoljon úgy, hogy itt marad istentisztelet után még. Mint ahogy a parókián, a kerti partikon szoktunk grillezni, tehát nem fogunk nagy főzést csinálni, hanem kis salátát hozunk, és csirke mellett fogunk grillezni, ami fölött is lehet beszélgetni. Tehát, hogy egy ilyen típusú alkalmat szeretnénk, hogy akkor ez a teológus hallgató testvérekkel is tudjon beszélgetni. Gyülekezeti dolgokról is, meg egyáltalán az élet dolgairól. Ez szerintem mind a két félnek áldására válhat. Aki megteheti, hogy majd a március 8-át így tervezze, az kérem szépen, hogy így szervezze a programját. Illetve ugye az még a szuplikációnak a másik lényege, hogy ilyenkor a persely pénzt a teológiai képzésnek a céljaira szoktuk elküldeni. Tehát, hogyha valakinek a szívén lesz majd az, hogy szeretné a teológusokat, a teológiai képzést adományával támogatni, akkor a március 8-i persejpénzt, amit adományt elhelyez a persejbe, az egy az egybe a teológiának fog menni, tehát ezt is lehet akkor így számon tartani. Ez lesz majd még a következő vasárnapokon is hirdetve, csak úgy éreztem, hogy szeretném ezt én is a saját szavaimmal így a testvéreknek a szívére helyezni. És hát Isten áldása legyen a hirdetéseken, terveinken, és tényleg adja meg az Úr, hogy ami az ő akaratával egyezik, az Szentlélekkel telve áldással megvalósulhasson, ami meg nem, azt vegyük észre időben, és esetleg módosítsunk rajta. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És akkor most az 560-as ének lesz a záró énekünk, annak az első versét fogjuk majd énekelni a záró imádság előtt.
Indulj az úton, előre néz, nem tántoríthat ezernyi víz, életed útját végig kell járni, és az út végén Jézus fog várni.
Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és csodáljuk a te nagyságodat, fenségedet, és köszönjük neked azt, hogy sokszor adsz olyan alkalmakat, lehetőségeket, amikor beleremeg a lelkünk, és átérezzük azt, hogy milyen félelmetes a te hatalmad, nagyságod, és tényleg Isten félelemmel tudunk eléd jönni. Köszönjük neked azt, hogy te mennyei atyaként közel jöttél hozzánk, hogy Jézus által mi atyának szólíthatunk téged, és jöhetünk hozzád bizalommal a mi kéréseinkkel. Köszönjük neked azt, hogy most is jöhetünk a mi kéréseinkkel hozzád, és imádkozhatunk azokért az embertársainkért, akik nehéz helyzetben vannak. Szeretnénk eléd hozni imádságban azokat, akik most gyászban vannak, mert elveszítették a szerettüket. És imádkozunk azért a családért is, azért a nyírteleki családért, akik az elmúlt napokban veszítették el a gyermeküket tragikus körülmények között. Kérünk, hogy te könyörülj meg rajtuk, és te adj a szülőknek vigasztalást, és te erősítsd őket, és emeld fel őket. És te adj nekünk is bölcsességet, szeretetet, hogy oda tudjunk egymás mellé állni, és tudjunk egymásért imádkozni. Uram, így imádkozom azokért az emberekért, akik nehéz helyzetben vannak, és úgy érzik, hogy kilátástalan az életük, és olyan megoldásokat keresnek, amik utána romlásba, pusztulásba viszik őket, és nagy-nagy fájdalmat okoznak szeretteiknek. Kérlek téged, Uram, hogy könyörülj meg rajtuk, és adj nekik megoldást, adj, hogy időben meghallják a te evangéliumodat, és tudjanak segítséget kérni, és tudjanak beléd kapaszkodni, ahogyan a vak is kiáltott, és nem mulasztotta el a lehetőséget, mielőtt túl késő lett volna, hadd tudjanak ők is kiáltani hozzád szabadításért. S Urunk, így imádkozunk azokért is, akiknek az életét pedig az terheli meg, hogy betegség, nyomorúság, fájdalom, testi vagy lelki szenvedés nehezíti az életüket, akár a sajátjukat, akár a közvetlen hozzátartozójuknak az életét. Urunk, így kérünk, hogy te használd fel ezeket a helyzeteket arra, hogy még inkább hozzá tudjanak fordulni ezek a testvéreink, és benned tudjanak bízni, és nálad tudjanak megnyugodni, és megoldásokat, vigasztalást, gyógyulást találni. Köszönjük neked, Urunk, hogy hozhatjuk eléd a mi szeretteinket, barátainkat, munkatársainkat, szomszédainkat. Köszönjük neked azokat az emberi kapcsolatokat, amik kialakulhatnak a mindennapi életben. Köszönjük azt, hogy ezek nem véletlenül adattak, és nagyon sok mindent tudsz ezen keresztül felhasználni a mi épülésünkre is, és az ő formálódásukra is. És köszönjük neked, Urunk, hogy most, amikor ezen a héten, ezekben a napokban, nagyon sok helyen az országban a házasság hetét ünnepelték, és házaspárokra adnak áldásokat templomokban, akkor mi is imádkozhatunk a házasságokért, a házaspárokért. Imádkozhatunk azokért, akik kimondták az igent egymásra, és nagyon sok mindent élnek át a hétköznapokban, a családi életükben, sok örömöt, de sok nehézséget, kihívást is. Kérünk, Urunk, így a házaspárokért, hogy te ragad meg az ő szívüket, és te add, hogy úgy tudják megélni a házasságukat, a családi életüket, úgy tudjanak helytállni a mindennapokban, hogy az valóban mindenkinek az épülésére, javára, áldásává lehessen. És kérünk azokért, akik most küzdenek, és úgy érzik, hogy nagyon nehéz ezt megélni, és nagyon nehéz elviselni, kibírni a másikat, hogy te könyörülj meg rajtuk, és te adj új kezdetet nekik, megújulást nekik, az első szeretetnek az újbóli átélését az ő számukra, és így újítsd meg az egész családot is. És Urunk, imádkozunk azokért a családokért is, ahol gyermekek vannak, különösen is azokért, akik most gyermeket várnak, a várandós kismamákért, anyukákért. Köszönjük neked azt, hogy te új életeket szeretnél ebbe a világba hozni, és hogy ezek a növekedések már elindulhattak. Kérünk, hogy így vigyázz az anyukákra és a kisbabákra, és így vigyázz az egész családokra. De köszönjük neked, Urunk, az idősebb generációkat is. Köszönjük, hogy vannak nagymamák, nagypapák, dédmamák, dédpapák, akik sokszor olyan sok örömöt és áldást tudnak hozni a gyermekek életére, de ugyanígy a gyermekek is az ő életükre, és még inkább óriási áldás, hogy ők tudnak imádkozni, türelemmel, szeretettel jelen lenni a családokban. Áld meg őket is, és tartsd meg őket, amíg csak lehet családjaikban. És köszönjük neked, Urunk, hogy imádkozhatunk gyülekezetünkért. Hálásak vagyunk neked azért, hogy neked van egyházad, és hogy van olyan lelki család, ahová mi is tartozunk. Köszönjük neked, hogy mi ide tartozhatunk a Philadelphia gyülekezetbe, a Kisvárdai gyülekezet részbe, de köszönjük neked, hogy vannak számtalan helyen az országban gyülekezeteid, és imádkozunk azokért a többi gyülekezetekért is, és imádkozunk azokért a testvéreinkért is, akik lelki otthonukat keresik éppen most ezen a héten, vagy ezekben a hetekben is, hogy te add, hogy mindenki megtalálja az otthonát, ahol közösségben lehet veled és egymással is, és ahogy a gyermek a családban növekedhet, fejlődhet, úgy ők is és mi is a lelki családunkban, a gyülekezetben, az egyházban növekedhetünk lelkileg. Urunk, így imádkozunk a misszióért is, hogy te munkálkodj a mi szívünkben, és te adj nekünk látást és engedelmes szívet, hogy azok felé tudjunk szolgálni, akik a körülöttünk élnek, akár a környezetünkben, a környező utcákban, akár a környező településen. Így kérlek, hogy áld meg a mi szolgálatunkat is, gyülekezetként is. És köszönjük neked, Urunk, azokat a testvéreket, akikkel egy gyülekezethez tartozhatunk, akikkel együtt szolgálhatunk, és így hozzuk eléd imádságban a meglévő, ismert gyülekezeti tagokat, és azokat is, akiket te már ismersz, de mi még nem találkoztunk velük, de majd ide fogod hozni őket a gyülekezetünkbe. És imádkozunk a kántori szolgálatért is, a laikus szolgálatért is, a gyerek szolgálatért is, a háttér szolgálatért is. Olyan hálásak vagyunk, Urunk, hogy ezeket a szolgálatokat is és szolgálókat is te rendeled ki és te erősíted meg. És köszönjük neked, Urunk, hogy imádkozhatunk egyházunkért, egyházkerületünkért, egyházmegyénkért, a püspökeinkért, vezetőkért. Köszönjük, hogy imádkozhatunk a szolgálatokért, a szervezetekért, akik meghatározott keretek szerint hívják az embereket különböző alkalmakra. Így adunk most hálát azért, hogy az EKE szolgálata is olyan sok áldással folyhat, hónapokon, éveken, évtizedeken keresztül. Köszönjük, hogy a fiatalok most ott lehetnek Pilis Csabán, és kérünk, hogy áld meg őket, de áld meg a további ilyen alkalmakat is. És eléd hozzuk, Urunk, a teológiai képzést is. Hálásak vagyunk azért, hogy vannak olyan fiatalok, akik meghalva a te hívásodat elindultak a készülésben, és haladnak a szolgálatba állás útján. Köszönjük neked azt, hogy ide is küldesz majd egy teológus hallgatót, akit megismerhetünk, aki szolgálhat felénk, és aki felé mi is szolgálhatunk. És köszönjük neked azt is, Urunk, hogy te akár lelkészeken, akár laikusokon, gyülekezeti tagokon keresztül építed a te országodat, és hogy a te szent lelked által készíted az ébredést, a megújulást itt a mi környékünkön is. És Urunk, köszönjük neked azt is, hogy eléd hozhatjuk a imádságban a világot is, különösen is a bajban lévő fiatalokat, eléd hozhatjuk imádságban azokat, akik nyomorult helyzetben vannak, akár valamilyen katasztrófa, akár a háború miatt, és eléd hozhatjuk, Urunk, a választásokat is. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyen minden a te kezedben, és hadd legyen az, hogy emberek rád figyelnek, tőled kérnek bölcsességet, belátják azt, hogy nekik saját eszük alapján nincsenek jó döntéseik, hanem figyelniük kell rád, ki kell lépni az önzésből, és önfeláldozó, jóindulatú szeretettel kell viszonyulni másokhoz. Kérünk, Urunk, hogy így formálj bennünket, és így formáld a körülöttünk élőket, így formáld a világot is. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk imádságunkat, azt is, amit meg tudunk fogalmazni szavakkal, és azt is, ami csak a szívünkben dübörög, a tőled tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
És akkor a megkezdett 560-as éneket énekeljük a második versétől.
Ha néha gondok csüggesztenek, bátran előre fel a fejed, gyalog kell menned, nem lehetsz állni, mert az út fény, Jézus fog várni. Szeresd a társad, segítsd meg őt, ne hagyd a korban a csüggedőt. Ezen az úton együtt kell járni, és az út végén Jézus fog várni. Most is bátran elindulunk, te vezess minket, hozzád jutunk. Nem fogunk többé téglenül állni, mert az út végén Jézus fog várni.
Emlékeztetőül az útmutató heti igéje Lukács evangéliumának 18. fejezetéből. Jézus így szólt a tanítványokhoz: íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a proféták az emberfiáról megírtak. S a zsoltárosnak a fohásza legyen a mi fohászunk is, légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam. Legyünk olyan bölcsemberek, akik erre a kősziklára építik az életüket. Áldott hetet kívánok a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk!